Tisztelettel és szeretettel köszöntöm ismét mindnyájukat a ma esti alkalmon. Dániel könyve, amint említettem az elmúlt héten, a legkedvesebb könyvek közé tartozik számomra a Szentírásban, és ismét csak szeretném emlékeztetni mindnyájukat a könyv utolsó fejezetében olvasható mondatokra, amelyek arról szólnak, hogy Dániel könyve egészét az utolsó időben élő emberek számára jegyeztette le az isteni akarat. Sokan úgy gondolkodnak ezzel a témával kapcsolatban, hogy csak a profétikus részek azok, amelyek az utolsó napokra, Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét megelőző időkre vonatkoznak. Azonban a mai alkalommal is látni fogjuk, hogy bizony ma is nagyon erősen aktuálisak ezek a történetek, amelyek a Bibliában, Dániel könyvében olvashatóak. A harmadik fejezet is ilyen. Emlékeztetőül az előző fejezetben, ahogy tetszenek emlékezni, egy hatalmas szoborról látott álmot a király, Nabukodonozor, amelyben a mindenható Isten meg akarta mutatni neki, hogy mi lesz az ő birodalmának a sorsa. Emlékszünk rá, hogy a király gondolkodott lefekvésekor, hogy mi lesz ezután. És a mindenható Dániel szavai szerint éppen azt mutatta meg a királynak, hogy mik lesznek az utolsó napokban. A királynak az volt a vágya, hogy az általa létrehozott fantasztikus, tényleg anyagi bőséggel, katonai nagysággal megáldott birodalom örökké tartó, örökké való legyen, de az Isten megmutatta neki, hogy lesz egy örökké való birodalom, amely nem romlik meg. Így olvashatjuk ott a 44. versben, a második fejezetben, hogy ezeknek a királyoknak, a mi időnknek a királya idejében állít fel az Isten egy olyan birodalmat, amely soha nem romlik meg. Tehát Nabukodonozor nem a saját birodalmával kapcsolatban kapta sajnos az ő szíve fájdalmára ezt az információt, hanem hogy lesz egy birodalom, amely majd az idők végén állítatik fel az Isten által. A Szentírásban Dániel próféta könyve harmadik fejezetében olvashatjuk, először az első szakaszt tekintsük át, hadd szóljon a Szentírás maga, olvassuk az Isten ígét. Nabukodonozor király csináltatott egy aranyállóképet, nevezzük szobornak, magassága 60 sing, szélessége 6 sing, felállítatta azt Dura mezején, Babilon tartományában. És Nabukodonozor király egybegyűjtötte a fejedelmeket, helytartókat, kormányzókat, bírákat, kincstartókat, tanácsosokat, törvénytevőket, és a tartományok minden igazgatóját, hogy jöjjenek az állókép felavatására, amelyet Nabukodonozor király állítatott. Akkor egybegyűltek a fejedelmek, helytartók, kormányzók, bírák, kincstartók, tanácsosok, törvénytevők és a tartományok minden igazgatója az állókép felavatására, amelyet Nabukodonozor király állítatott, és megálltak az állókép előtt, amelyet Nabukodonozor állítatott. És a hírnök hangosan kiáltotta. Meghagyatik néktek, ó népek, nemzetek és nyelvek! Mihelyt halljátok a kürt, sív, citera, hárfa, land, duda és mindenféle hangszer szavát, boruljatok le és imádjátok az aranyállóképet, amelyet Nabukodonozor király állítatott. Akárki pedig, aki nem borul le, és nem imádja, tüstént bevettetik az égő tüzes kemencébe. Azért mihelyt hallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, landnak és mindenféle hangszernek szavát, leborultak mind a népek, nemzetségek és nyelvek, és imádták az arany állóképet, amelyet Nabukodonozor király állítatott. Eddig olvasnám. Tetszenek emlékezni a második fejezetben, milyen fémből készült a szobor egésze. Ismételjünk. A feje, melle és karjai, rész vagy bronz test, törzs, ugye vas lábak, vas és cserép, lábfejek és lábujjak. Ehhez képest mit látunk a Dura mezején felállított szoborral kapcsolatban? Tiszta arany. Gondoljunk bele, ez egy 26 méternél is valamivel magasabb szobor volt. Ugye nagyjából egy mai 10 emeletes ház, ami a Kumbélán áll, az 30-35 méter magasságú. Tessenek elképzelni egy ekkora monumentális szobrot tiszta aranyból. Mit fejezett ki a király ezzel? Hatalmát és gazdagságát, de ennél lényegesen többet. Tessenek visszagondolni arra, hogy hogyan nézett ki a szobor, nem véletlenül ismételtük át. Melyik része volt aranyból a szobornak? Csak a feje. Mit fejezett ki a királynak ez a szobor alkotása? Elfogadta-e az isteni tervet? Elfogadta-e az isteni előrelátást azzal kapcsolatban, hogy az ő általa állított birodalom csak egy része lesz az emberi történelemnek, az a legértékesebbnek mutatkozó aranyfej, de utána értéktelenebb birodalmak következnek. Mit fejezett ki a király? Azt fejezte ki, hogy az ő birodalma dacolva az isteni szándékkal, az isteni akarattal, az isteni profétikus előrelátással, az idők végezetéig fennáll majd. Nem minden uralkodó ezt szerette volna? Ugye dinasztiákat alapítottak, megpróbáltak házasságok révén politikai előnyöket kovácsolni ahhoz, hogy megmaradjanak a birodalmak, de úgy látjuk az emberi történelmet, ha megtekintjük, minél inkább szorították össze a markukat, annál könnyebben és annál gyorsabban folyt ki minden a kezük közül. Nabukodonozor király tehát dacolt az isteni akarattal, és mivel egy bálványimádó országban élt ez az uralkodó, ez volt a vallási berendezkedése az országnak. Ez nyilván nem véletlen szoborállítás volt csupán, nem egy köztéri szobor volt, amelyet esztétikai szépségnek szánt az uralkodó, hanem a cél az volt, hogy a szobor, mint egy bálvány, imádott tárgyát képezze. Ha meglátnánk egy 26,5 méter magasságú szobrot, ami aranyból van, nem döbbenten állnánk és csodálkozva néznénk ezt a hihetetlen jelenséget? Tetszettek már látni biztos aranyjal borított tárgyakat, vagy középületeken, esetleg templomokban, azért gyönyörű szépen ragyognak, de egy 26,5 méter magas ilyen szobor valóban csodálattal töltené el az embert, mind a készítőjére vonatkozóan, mind az országra, amely képes volt ezt előállítani, de Nabukodonozor nem bízta a szobor imádását a véletlenre. Teljesen önkéntessé tette ugye a szobor imádását. Ez történt. Az volt a király szándéka, összegyűjtette az összes tartományok képviselőit. Látjuk gyakorlatilag a teljes igazgatói, teljes tisztartói gárdát, és az volt a cél, hogy ők, mint a nemzetek képviselői, fejezzék ki hódulatukat a király és az általa felállított birodalommal szemben, úgy, hogy amikor meghallják a zeneszerszámok hangját, akkor leboruljanak. És hogy ezt nyomatékosítsa, amennyiben ez nem történik meg, mondom teljesen önkéntesen, akkor aki ezt nem teszi, az az égő tüzes kemencébe vettetik. Nagyon elgondolkodtató. Majd ha áttérünk a történelmi párhuzamra, ez egy különleges dolog lesz. Tudnélik, a Bibliánk rendkívül kemény szavakkal szól a Jézus Krisztus eljövetele előtti időkről. Amiképpen Dániel második fejezetéhez kapcsolódik a harmadik fejezet szobra, aképpen Dániel próféta könyvéhez kapcsolódik egészen hihetetlenül fantasztikusan János apostol jelenések könyve. Hihetetlen csodálatosan kapcsolódik össze két korban teljesen egymástól eltérő időben élő próféta kijelentése az emberi történelemről. Dániel próféta ugyanazokat az országokat, ugyanazokat a birodalmakat, amelyekről a második fejezet kapcsán szóltunk. Tetszenek emlékezni, Babilon, Méd, Perzsa birodalom, Görögország, Róma és a római birodalom utódállamai. Dániel próféta a 7. fejezetben állatok formájában, szörnyetegek formájában viszont látja. És az a hihetetlen, hogy Jelenések könyvében ezek az állatok, a 7. fejezet állatai visszatérnek, Jelenések könyve 13. fejezetében összegyúrva egy politikai hatalommá. Összegyúrva. Ez a politikai hatalom olyan lesz, amely szoros összeköttetést, kapcsolatot ápol a vallási vezetéssel. Ennek a képét Jelenések könyve 17. fejezetében találjuk. Ha megtetszenek esetleg majd tekinteni Jelenések könyvének ezeket a fejezeteit, nos, az államhatalom imádata lesz a Jézus Krisztus eljövetele előtti idő legdöbbenetesebb megnyilvánulása. Szó szerint úgy fogalmaz a Jelenések könyve a Jézus Krisztus eljövetele előtti napokról, hogy aki nem imádja a közös vallási politikai egységet, az először ne adhasson és ne vehessen, tehát ne jusson hozzá anyagi javakhoz, és ne tudja beszerezni a szükségleteit, majd pedig úgy fogalmaz velük kapcsolatban, hogy megölessenek, akik ezt nem teszik. Döbbenetes, de hogyha megtetszenek figyelni, teljesen ugyanaz az eljárás, amit olvasunk, mint amit Dániel próféta könyve 3. fejezetében található. Felállít a király egy fantasztikus szobrot, összegyűjti az alattvalóit, és arra kényszeríti őket, hogy imádják. Ugyanez várható a Jézus Krisztus eljövetele előtti napokban. Azt mondjuk, hogy mi egy felvilágosult korban élünk, amely ilyen dolgokat nem tehet, nem csinálhat. De az elmúlt alkalommal említettem, hogy ebben a mi felvilágosult korunkban koncentrációs táborok álltak, és nem csak a 45-ös befejeződésű második világháborúban, hanem közvetlenül a szomszédunkban, ugye Szerbiában és a mellette levő országokban. Ne ringassuk magunkat abban az álomban, hogy ez nem fog megtörténni. Megtörténhet, a Bibliánk erről szól. És ezért van nagyon nagy jelentősége annak, hogy Dániel próféta könyve 3. fejezetét nagyon gondosan tanulmányozzuk át, és nem csak ebben a rövid fél órában, amit most erre szánhatunk, hanem otthon is tessenek többször átolvasni ezt a fejezetet. Tehát visszatérve Nabukodonozor királyhoz és az általa állított szoborhoz, ez a helyzet állt elő, hogy a népek, nemzetek képviselőinek le kellett borulniuk. És amint látjuk, a 7. vers szerint mindenki a jól felfogott érdekében megtette, hogy leborult. Megtette, hogy leborult. Nagyon érdekes, az imént elfelejtettem jelezni, hogy már a magyar történelemben volt ilyen, amikor vallási hovatartozásuk miatt embereket kiközösítettek, majd megégetésre szántak. Ez a mohácsi vész előtti két országgyűlésünk volt. A mohácsi vész előtt a reformációban megtért emberekről úgy határozott két évvel követő országgyűlésünk, az elsőben a kiközösítésükről, a másodikban pedig a megégettetésükről szavazott az ország színejava, és amikor ezek a rendelkezések megtörténtek, utána odaveszett az ország vezetése a mohácsi csatamezőn, és a református prédikátorok felálltak a szószékre, és szóltak a néphez, hogy az Úr megmentette az ő szolgáit. Ugyanúgy, mint ahogy a magyar történelemben ez sajnos egy nagyon tragikus eseménnyel ez megtörtént, Dániel próféta könyvében is azt olvassuk, hogy az Isten az ő szolgáit megmentette. Nézzük meg, hogy mit tettek az Isten szolgái, hogyan kell viselkedniük azoknak az embereknek, akik az Istent akarják követni az ilyen viszontagságos helyzetekben. Olvassuk tovább a 8. verstől a Szentírást. Elmentek azért ebben az időben, káldeabeli férfiak és vádat emeltek a zsidók ellen. Szóltak pedig és mondták Nabukodonozor királynak: Király, örökké élj! Te, ó király, parancsolatot adtál ki, hogy minden ember, mihelyt meghallja a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, boruljon le és imádja az aranyállóképet. Aki pedig nem borul le és nem imádja, vettessék be az égő tüzes kemencébe. Vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednégó. Ezek a férfiak nem becsülnek téged, ó király, a te isteneidet nem tisztelik, és az aranyállóképet, amelyet felállítottál, nem imádják. Eddig olvasnám. Nem tudom, mennyire tetszenek emlékezni az előző fejezetben elolvasottakra. Milyen rendeletet adott ki a király az álma megfejtésével kapcsolatban? Tetszenek emlékezni, a király látott egy álmot több ízben, amely félbeszakadt, és az volt a bölcsek, a káldeusok felé a király kérése, hogy mondják meg, mit álmodott, és utána megfejthetik az álmot, mert ha megmondják, mit álmodott, biztos lehet a király benne, hogy a megfejtést is megadhatják. Ott álltak tehetetlenül, és megmondták, hogy csak az istenek képesek a király álmát megmondani és megfejteni, és a király azt mondta, hogy rendben van, ha ezt ti nem tudjátok megtenni, akkor végzek veletek. Mindnyájuk életveszedelemben volt. Ehhez képest az Úristen megadta Dánielnek a megfejtést imádságok hatására, és azért, hogy az ő neve megdicsőítessen Dániel és a király által, és a babiloni tisztségviselők, akiknek kilátásból volt helyezve a kivégeztettetése, ezek mind megmenekültek a héber foglyok csodálatos isteni megsegítetése által. Kinek köszönhették tehát a tisztartók az életüket? Dánielnek és a társainak. Ehhez képest ez a három fiatal ember, akik bölcsebbnek találtattak mindenben, mint a többiek, most kiálltak az Istenük igazságáért, az Istenük imádatáért, és azok az emberek, mintha elfelejtették volna azt a nagy jót, amit velük tettek ezek az emberek, hogy az életveszedelemből megmentették őket, most elővették a gyűlölködésüket, elővették a haragjukat, a megvetésüket, és ezeket az embereket beárulták a király előtt. Majd a hatodik fejezetben, amikor Dániel az oroszlánok vermébe kerül, fogunk foglalkozni, gondolom, leginkább a behízelgéssel és az alattomos hízelkedésnek a témájával, de itt is egészen elképesztő, hogy mennyire érvényesül a 12. versben, tessenek megnézni, hogy mi az első dolog, amivel a királynak megpróbálják ezek az emberek beártani a zsidó férfiakat. Mi az első mondat, amit mondanak? Király, nem arról van szó, hogy a szobrot nem imádják. Nem arról van szó elsődlegesen, hogy a te vallásodat nem követik, hanem hogy téged nem tisztelnek. Tehát a királyban elsődlegesen az ő személye iránti tiszteletlenségről akartak egy bizonyos képet felidézni, és a királyt így próbálták a saját oldalukra állítani, még inkább annak érdekében, hogy ezeket az embereket elírtsák, tönketegyék, megöljék. A másik gondolat ugye itt van, hogy az isteneidet nem tisztelik, és az aranyállóképet, amelyet felállítottál, nem imádják. Olvassuk tovább a 13. verstől. Akkor Nabukodonozor nagy haraggal és felgerjedéssel meghagyta, hogy hozzák elő Sidrákot, Misákot és Abednégót. Erre elhozták a férfiakat a király elé. Szólt Nabukodonozor és mondta nékik: Sidrák, Misák és Abednégó, szánt szándékból nem tisztelitek íj az én isteneimet, és nem imádjátok íj az arany állóképet, melyet felállítottam? Ha tehát készek vagytok, mihelyt halljátok a kürt, síp, citera, hárfa, land, duda és mindenféle hangszerek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, amelyet csináltattam, de ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezemből. Itt megint megállnék. Tetszenek emlékezni az elmúlt második fejezettel kapcsolatban, amit említettünk. Ott is volt egy ilyen fantasztikus előkészítő mondat, ami az Isten csodáját még nagyobbá tette. Mi volt az a mondat a második fejezetben? Azt mondják a perzsa bölcsek a királynak, hogy ezt a dolgot, amit a király kért már, mint hogy az álmot magát jelentsék meg, senki nem képes, hanem csak az istenek, akik nem laknak együtt az emberekkel. És amikor Dániel megfejtette az álmot, ebből világos volt, hogy maguk a perzsa bölcsek is elismerik, hogy ezt az Isten jelentette meg a királynak. Itt, ebben a harmadik fejezetben a királynak ez a hetvenkedő, dacoló, öntelt mondata az, ami előkészíti az isteni csoda nagyságát, amikor azt mondta, hogy kicsoda az az Isten, kicsit fennhéjázóan, aki megszabadíthatna titeket az én kezemből. Látjuk, próbálkozott azért a király, hogy megmentse ezeket az ifjakat, és a lelkükre beszéljen. Tudta ő nagyon jól, hogy ezek milyen értékes emberek. Tisztában volt vele. Nem véletlenül rendelte éppen a központi tartománynak a vezérletére ezeket a fiatalokat. Megpróbálta őket menteni, azonban a dacolásukkal szemben mindenképpen keményen el akart járni. Hát most tessenek figyelni a 16. verset. Tetszenek ismerni a történetet, hogy mi a vége? Ugye tudjuk nagyon jól, hogy az ifjak szembeszállnak a király akaratával. És a Biblia arról beszél, hogy amikor bedobják őket az égő tüzes kemencébe, akkor egy Isten fia jár kell velük a tűz közepében, és a király a trónjáról felállva oda megy a tüzes kemence bejáratához, és csodálkozva döbbenten nézi a jelenetet. De én nem a csodáról szeretnék szólni elsődlegesen, hanem arról a pár mondatról leginkább, amelynek a felolvasása most következik. 16. verstől. Feleltek Sidrák, Misák és Abednégó, és mondták a királynak: Ó Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Ímé a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. És most jön a legfontosabb mondat. De ha nem tenné is. Legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az aranyállóképet, amelyet felállítattál, nem imádjuk. El voltak-e számva arra, hogy ha nem tenné is? El voltak-e számva? Nem minden esetben történt meg a történelemben, hogy az Isten kimentette szolgáit az égő tüzes kemencéből. Ha belegondolunk a rengeteg mártírra, akik a római amfiteátrumokban tépettek szét, feszítettek keresztre, égettettek el, az Isten nem jelent meg, hogy őket levegye a keresztről, kivegye az oroszlánok szájából. Megengedte, hogy átéljék azt a nagyon kemény megpróbáltatást, hogy meghalljanak. Vagy csak ha ide a szomszédba gondolunk, Husz Jánosnak a kivégzését talán többen olvastuk történelmi lejegyzésekből. Dicséretet énekelt, miközben elhambott. De az Isten nem engedte ki, nem hozta ki. Miért tesz az Isten egyszer így, másszor amúgy? Nem sokunknak kérdés ez? Miért van ez így? Dániel prófétáik esetében a királynak erre volt szüksége. Azonban például a római amfiteátrumokban elhullott, feláldozott keresztényeknek a vére döbbenetes magvetés volt az új megtérők számára. Az Isten tervei egészen fantasztikusak és egészen csodálatosak, és hogyha látjuk, ott találunk magyarázatot ennek az egésznek a szépségére, mikor István vértanúnak a kivégzéséről olvashatunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Hogyha valaki ezt átgondolja, akkor az Istentől ezek az emberek, akiket nem mentett ki az Isten ezek közül a nyomorúságok közül, hanem megengedte, hogy az ő nevéért oda vesszenek, olyan lelki békességet és olyan lelki nyugalmat adott, mint Istvánnak. Ha elolvassuk a fejezetben, így szól a vértanú, hogy látom a megnyílt eget, és az Isten fiát, az Isten hatalmas jobbján állani, és ezt mondván elaludt. Ezt olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Vagy Pál apostol, amikor a vérpadra készül, ugye ott lefejezték szintén Rómában császári utasításra, azt mondja Pál apostol Timóteusnak, szeretett hitbeli fiának, hogy futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem az igazságnak a koronája, amelyet megáld nékem az Úr, a manapon az igaz bíró. Ezek az emberek ilyen lélekkel indultak a halálba, és megtiszteltetésnek érezték, hogy Krisztusért, az ő Urukért ezeshet velük. Nos, ezek a fiatal emberek, akik bementek az égő tüzes kemencébe, el voltak számva arra, hogy velük ez történik. Mert azt mondták, hogy Uram király, meg tudja tenni az Istenünk, hogy kiszabadítson. Ott volt-e a hit tapasztalata ezeknél a fiatal embereknél? Tapasztalták együtt Dániellel azt, amit megéreztek, megláttak, hogy a király álmát, sőt a király gondolatait megjelentette a barátoknak? Természetesen. De azért ez egy nagyon kemény próba volt. De el voltak számva arra, hogy ha mégsem, akkor sem hajtunk térdet. Ennek a hitnek a gyakorlását nem lehet elkezdeni akkor, amikor már ott vagyunk a tüzes kemence szájában. Hanem már most az élet pici dolgai között, amikor választanunk kell a között, hogy az Isten akaratát követjük, és nehézségeink lesznek, vagy követjük a világ folyását, és alkalmazkodunk a körülöttünk élő emberek elképzeléseihez, elvárásaihoz, és nem vállaljuk a konfrontációt, a nehézséget, akkor kezdjük el megalapozni a későbbi nagyon nehéz döntéseknek az alapját, vagy akkor ássuk meg a gödrét az eleséseinknek. És még egy nagyon fontos tanulságot ezzel a történettel kapcsolatban. Azt látjuk a Szentírásban, és meg kell mondjam, hogy én is ezt tapasztaltam az életemben, hogy amikor az ember nem lép hitben a nehézségekbe, akkor sohasem szerez az Isten segítségéről csodálatos tapasztalatokat. Mert nem használja ki a lehetőséget. Az az ember, aki nem mer belépni a nehézségekbe, sosem fogja megtapasztalni, hogy az Isten ott segítségére lesz. Csak az fog ilyen fenséges dolgokat átélni, aki ezt meri megtenni. Nagyon szép kép ezzel kapcsolatban, amikor a zsidó nép átkel a Jordánon Jerikó ostroma előtt, hogy nem azt tette az Isten, hogy Mózes megsuhintotta a Jordán vizét és a Jordán ketté vált, hanem a papoknak, akik a frigyládát hordozták, be kellett lépniük a Jordánba, és amikor beléptek, a Jordán szétnyílt, lefolyt a víz a partok között, a többi pedig megállt fönt. Óriási dolog, hogyha valaki ilyet tud tenni. Hát az életemből, ha megengednek egy apró tapasztalatot ezzel kapcsolatban, csak egy apróság volt. Annak idején egy vállalathoz kerültem fölvételre, és hitben, én egy bizonyos hitbeli utat jártam, amihez kapcsolódik, hogy az Isten által elrendelt nyugalomnapot, a szombatot megőrizzem. És ez a vállalat egy olyan cég volt, ahova 200 ember jelentkezett akkor, amikor én jelentkeztem, és hát ilyen kitételekkel, amikkel én odaálltam, elég valószínűtlen volt, hogy éppen engem válasszanak. És őszintén elmondtam a munkahelyi vezetőknek, hogy nekem olyan problémám van, hogy péntek napnyugtától szombat napnyugtáig nem tudok munkát végezni, mert a hitbeli meggyőződésem ezt követeli meg, minden más időben beoszthatnak tevékenységre. És azt hittem, hogy Csókási úr, viszontlátás, köszönjük szépen, távozzék. Nem, az volt az egyszerű mondása a munkahely vezetőnek, hogy nem baj, van ott is néhány ember, akinek jó lenne egy kis megtérés. Ez volt a válasz. És nagyon sokszor tapasztaltam az életben, hogy ha az ember bemegy a nehézségek közé, és vállalja, hogy én az Isten követője vagyok, én ezt az utat szeretném járni, és nem szégyenkezve, bujkálva mások elől éri a hitéletét, akkor ebben az Isten a segítségünkre tud lenni. Ugyanígy, mint ahogy Sidrák, Misák és Abednégo esetében. De ahhoz, hogy tapasztalatot szerezzünk, ezt az eltökéltséget kell lássa a szívünkben az Isten, hogy Uram, meg tudsz engem segíteni, de ha nem tennéd is, én akkor is a te utadon akarok járni. Visszatérve Dániel próféta könyvéhez tehát, ez egy rendkívül fontos fejezet, ahogy említettem a legelején, az utolsó időkre vonatkozóan. Ma is vannak olyan törekvések, hogy bizonyos vallási ünnepet, egész pontosan egy napot kötelezővé tegyenek az Európai Unióban. Ennek a jelenlét már most észlelhetjük, láthatjuk, de emberek lelkiismerete fölött állami hatalmasságoknak bíráskodni, vallási jellegű utasításokat, törvényeket hozni nincsen joga. Ha végigolvassuk a fejezetet, tessenek majd áttekinteni a többi részt, nagyon szép, ahogy kijönnek az ifjak, és csodálják őket a megmenekülésük után a birodalom tisztartói, de a fejezetnek a végén nézzük meg, hogy hogyan nyilatkozik Nabukodorozor király. 29. verstől olvasom. Így olvasom. Parancsolom azért, hogy minden nép, nemzetség és nyelv, amely káromlást mond Sidrák, Misák és Abednégó istene ellen, darabokra tépessék, és annak háza szemétdombát étessék, mert nincs más isten, aki így megszabadíthasson. 31. verstől. Nabukodonozor király minden népnek, nemzetnek és nyelveknek, akik az egész földön laknak, mondta, békességtek bőséges legyen. A jeleket és csodákat, amelyeket cselekedett velem a felséges Isten, illendő dolognak tartom megjelenteni. Mely nagyok az ő jelei, és mely hatalmasak az ő csodái? Az ő országa örökkévaló ország, és az ő uralkodása nemzedékről nemzedékre száll. Ez a második rész nagyon szép. Örültem volna, vagy örülhetnénk, hogyha a király csak ezt a szép himnuszt zengte volna el az Isten védelmében, vagy az ő meggyőződése kifejezéseként. Azonban a 29. vers ráirányítja a figyelmünket, hogy a király megint túllépett egy kicsit a saját lehetőségein és a saját keretein. Mit adott utasításba az egész birodalomnak? Hogy ne merjék káromolni Sidrák, Misák és Abednégó istenét, mert az annak a háza szemétdombát étetik. Megint erőnek erejével, állami hatalommal akart vallási meggyőződést kierőszakolni emberekből. Nem érte el még az Isten nála azt a tanulságot ennek a fejezetnek a végére, az élet szakaszának ennek a végére, amit szeretett volna. A következő nagyon-nagyon szép negyedik fejezetben a király egészen különleges tapasztalatát tetszenek majd olvasni. Hadd irányítsam rá a figyelmet arra, tessenek elolvasni majd otthon ezt a gyönyörű negyedik fejezetet, tessenek megfigyelni, hogy milyen nyelvi módban hangzik el ez a gyönyörű szép fejezet. Még egyszer hadd kívánjak mindenkinek sok erőt abban, hogy a meggyőződését ilyen erővel és ilyen határozottsággal képviselhesse minden körülmények között. Segítsen mindnyájunkat az Isten ahhoz a lelki, hitbeli erőhöz, hogy ki tudjuk mondani azt, amit Sidrák, Misák és Abednégó kimondott. de ha nem tenné is. Köszönöm a figyelmüket.